Pásztor István halálhírével kell, hogy kezdjük. Hogyan ítéled meg az ő pártelnöki, pártépítési, tartományi elnöki és úgy önmagában politikai munkáját az elmúlt 20 évből?
Ugye a határon túli magyar politikusoknak, érdekérvényesítőknek a karrierjét azt nem nagyon lehet ugyanazzal a mércével mérni, mint amivel egy többségi nemzethez tartozó politikusnak a karrierjét mérni szokás. Mert hogy egy többségi nemzethez tartozó politikusnak a karrierjét olyasmiként szoktuk mérni, hogy jutott-e a párt egyről kettőre abban az időszakban, amikor ő volt a pártelnök, növelte a pártnak a szavazóbázisát, növelte a pártjának a befolyását, kvázi jobb állapotban adja tovább a pártot az utódjának, mint amilyen állapotban átvette. Ugye ezek a standard mércék. Na most ehhez képest a határon túli magyar politikus az mindig utóvét harcot folytat. Tehát a határon túli magyar politikus az sohasem jut egyről kettőre, sohasem arról szólnak ezek a karrierek, sem Vajdaságban, sem Erdélyben, sem Felvidéken, hogy az aktuális pártelnök az mondjuk egyről kettőre jut, vagy jobb állapotban adja át a pártját az utódjának, mint amilyen állapotban az elődjétől átvette, hanem ezek mindig kivétel nélkül rosszabb állapotban vannak. És ennek ugye a demográfia a magyarázata. A magyarok Erdélyben, Szlovákiában és Vajdaságban is ugye nyilván fogynak. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a határon túli magyar pártoknak a szavazóbázisa törvényszerűen mindig csökken, és amit a határon túli magyar politikus csinálhat ebben a helyzetben, az az, hogy a károkat minimalizálja. Tehát soha nem az egyről a kettőre jutás a kritérium, hanem inkább az az, hogy mennyire jól sikerül a kármentés. Na most Pásztor István működése, ugye pártelnöki működése ez 2007-től mostanáig volt, és ugye hát ebből a szempontból ez az utóvét harc, ez elég rosszul sikerült, ami ugye nem azt jelenti, hogy Pásztor Istvánnak pártelnökként ne lettek volna sikerei. Ilyen például a történelmének nevezett szerb-magyar megbékélés, ami alapvetően ugye egy emlékezett politikai megbékélés volt, ugye sikerült elérni azt, hogy nyíltan lehessen már manapság beszélni például a 44-es meg a 42-es vérengzésekről, azt, hogy bizonyos szimbolikus ügyekben a szerb többségi sokkal megengedőbb, ugye sokkal kevesebb, hogy messze kevesebb ugye az etnikai feszültség a magyarok és a szerbek között, ugye ez az egyik dolog, aztán ugye az autonómia, a magyar autonómiának a megerősítése 2010 után, tehát egy csomó mindent föl lehet sorolni, ami Pásztor István politikusi működésének a sikereit húzná alá, csak hogy közben ugye arról van szó, hogy ez az egész időben egybeesik, ugye a vajdasági magyarság demográfiai katasztrófájával. 2010 után, miután ugye a magyar állam arról döntött, hogy magyar állampolgárságot biztosít a határon túli magyaroknak, ezután ugye Vajdaságból egy eszméletlen tempójú kivándorlási hullám indult el, és Pásztor István politikusi karrierjének igazából ez a tragédiája. Tehát, hogy akkorra érnek be igazából a gyümölcsei, nem az ő pártelnöki működésének, hanem a megelőző 20 év vajdasági magyar politizálásának, tehát ugye 1989 óta ugye alapvető cél volt az autonómiának a létrehozása, az etnikum közti viszonyok normalizása, és a többi, és a többi, és pont mire ugye ezekben sikereket sikerül elérni, és a VMS ezzel egyben a hatalmi befolyását is növeli, mert ugye azzal, hogy az autonómia 2010 után mindenféle új jogosítványokat kap és megerősödik, ezzel ugye kontrollt szereznek a kultúra és a média és az oktatás intézményei fölött is, beír ez a gyümölcs, és mi történik? 70 ezer ember kivándorol Vajdaságból, magyarok úgy értem, ez a 70 ezer ember, aki kivándorol, ez pedig a VMS-nek a szavazó bázisát rettenetesen lezsugorítja, és innentől kezdve egy csapásra a VMS-nek a pozíciója meggyöngül. Sem a magyar kormány, sem a szerb kormány számára igazából nem releváns partner már, egy törpe párt. A közvetítő szerepet, amit a 2010-es évek elején a szerb és a magyar kormány között még el tudott látni, arra ma már igazából nincs rá szükség, és ez egész egyszerűen a demográfiájának az oka. Most ezért Pásztor Istvánt okolni igazából nem lehet. Nyilván elegánsabb lett volna, hogyha tisztább a beszéd azzal kapcsolatban, hogy milyen demográfiai mutatók vannak, és hogy milyen válság van, ugye Pásztor István ebben nem igazán akart belemenni, de hogy ezzel együtt is ugye ezt nem lehet nyilván rákenni, hanem ez ennél ugye bonyolultabb, főleg ugye az állampolgársági törvény megváltoztatására vezethető vissza. Szóval röviden azt mondanám, hogy kicsit összefoglalva azt, amit mondtam, hogy igazából az a tragédiája ennek a karriernek, hogy 20 év küzdelmei pont mire beírták volna, épp abban a pillanatban kerül a vajdasági magyarság súlyos demográfiai válságba, ami egyenes úton vezetett ahhoz, hogy a párt is, ugye Pásztor István az élen, hát azért jelentősen veszít a befolyásából és jelentőségéből mára.
És hogyha azt nézzük politikai értelemben is, kizárólag a VMS-t mint pártot nézve, tehát nem a vajdasági magyarok 170-80 ezeres közösségére értem ezt most, ha jól emlékszem a népszámlási adatokra, ez a 250 ezerről csökkent szám volt 10 év alatt. Szóval, mint párt, azzal, hogy a szerb haladó párttal egy ilyen stabil koalícióban vannak, ez a magát a pártot nem teszi a súlyához képest súlyosabbá, tehát vagy számához képest súlyosabbá, megbízható partnernek, és így tulajdonképpen a vajdasági magyarok képviseletét egyfajta ilyen bebiztosított pozícióba, szerinted?
A VMS működése az valójában a 90-es évek közepe óta, vagy a VMS alapítása óta úgy jellemezhető, hogy ők valójában a mindenkori szerb kormánnyal azért mindig igyekeztek viszonylag jó viszonyt kialakítani. Tehát ugye, amikor ugye az első vajdasági magyar párt, ugye a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ugye 94-ben széthullott, és létrejött a VMS, hát ez egyebek mellett épp azért történt, mert konfliktus volt a magyar párton belül, amiatt, hogy míg a pártvezetés, az akkori pártvezetés, vagy a VMDK-nak a pártvezetése inkább egy konfrontatív politikát javasolt a mindenkori szerb kormánnyal szemben, az autonómia küzdelem és egyéb mindenféle ügyeknek a tekintetében, addig azok a polgármesterek, akik északon, de 90-es évek elejétől magyar polgármesterek hatalomra kerültek, azok ugye a VMDK vezetésével szemben egy sokkal békülékenyebb hangvételt választottak. Nem véletlenül. Ugye merőben eltérő céljai vannak egy olyan pártvezetésnek, ami nagy ilyen össznemzeti ügyeket tűz ki maga elé, mint mondjuk az autonómiának a létrehozása, versus az északi polgármestereknek, ugye ismét ezek a VMS-t később létrehozó polgármesterek, kis egyszerűen azért, mert ugye az, hogy az ember polgármester, akkor pragmatikusabbnak kell lennie. Együtt kell működnie helyi szinten, például főleg Szabadkán, ugye abban az időben még ugye a szocialista párttal, hogyha el akarja fogadtatni a helyi költségvetést. És ezért, hogy 94-től kezdődően a VMS igazából egészen mostanáig, ők mindig is az aktuális hatalommal való baráti, vagy hát legalábbis a korábbiakhoz, a 90-es évek első feléhez képest is sokkal kevésbé konfrontatív stratégiát választottak. Ugye ez azért volt, mert tudták, hogyha valamit el akarnak intézni, akkor nyilván jóba kell lenni az aktuális hatalommal. De ez a Pásztor elődjei esetében is így volt. Na most a Pásztor abba hozott változást, hogy ugye egyfelől kormányváltás történt Szerbiában, ugye 2011 után, és ugye megszűnt a baloldalnak, a szerbiai szociáldemokratáknak és a liberálisoknak kormányzása, ugye hosszú idő után, és hatalomra jutott a haladó párt, ugye ez a szerbiai jobboldal, Vučićjal az élen, illetve akkor még Tomislav Nikolićjal az élen. Ugye akkor eleve dilemma volt az, hogy a VMS magyar pártként egyáltalán barátkozzon ezzel a társasággal, hát mégiscsak egy ultranacionalista múlttal rendelkező pártról beszélünk, és hát sokkal, ebből a szempontból sokkal érthetőbb volt az, és a magyar választóknak a gyomra is könnyebben bevette azt, hogy ugye korábban a VMS az aktuális hatalommal barátkozott, mert azok meg ugye baloldali liberálisak voltak, kívülről nézve egy fokkal kevésbé nacionalisták. Tehát ez volt az első kérdés, erről végül is, hogy a pásztorik ugye úgy döntöttek, hogy együtt fognak működni ugye a haladó párttal. A másik kérdés viszont az volt, hogy ez az együttműködés mennyire szoros legyen. Ugye a korábbiakban, amikor baloldali kormánya volt Szerbiának, akkor VMS azért mindig egy aránylag távolságtartó, pragmatikus szövetségi viszonyt tartott föl ezekkel a kormányokkal, de Vučićékkal ez megváltozott. Tehát, hogyha Pásztor valamiben változást hozott a szövetségi politika terén, az hogy sokkal erőteljesebben elköteleződött az aktuális szerb hatalom mellett. És ugye ezzel párhuzamosan ugye a magyar kormányzat mellett is, ami ugye rövid távon rendkívül hasznos volt. Tehát persze mindenféle pozíciókat kaptak ezért cserébe, de hát minthogy párhuzamosan ez azzal történik párhuzamosan, hogy ugye a demográfiai katasztrófa bekövetkezik, és ugye a magyar pártnak ugye a választói bázisa összezsugorodik. Ez igazából azok a politikai hasznok, amiket rövid távon a VMS megszerzett ezzel a szövetségi politikával, ez valószínűleg nem fönntartható. Nem lesz rájuk szükség, és amivel hosszú távon válni fognak, az ugye egy a sok badge-je közül a szerb állampártnak rengeteg törpe párt tartozik a szatellitjéhez, mindenféle etnikai kisebbségek részéről, és a magyar az most ugye egy ezek közül. Igazából olyan sok szavazót nem hoz, de jól mutat ugye a Vučićnak az, hogy ugye jóban van a magyar párta, és ezzel kiterjeszte, hogy akkor az Orbánékkal is jóban van, ami ugye megint csak egy rendkívül népszerű politikus Szerbiában, nem csak a magyarok körében, hanem a szerbek körében, tehát ez jól néz ki. De praktikusan olyan sok hasznot igazából már nem hajt, és a VMS pozíció is nyilván, hát ezek a jövőben egyre ugye szűkebbek lesznek.
Igen, hát ezt mondjuk majd 10 év múlva látjuk igazán, most éppen még a legnagyobb kisebbség Szerbiában a magyar néhány tízezerrel vannak többen statisztikailag, mint a bosnyákok és a romák, de hát ha ez a tendencia folytatódik, akkor lehet, hogy ebben változás lesz, de nem vagyok statisztikus. Viszont ha már szóba hoztad Vučić elnököt, és a Pásztor István ilyen szerepét, aki híd volt a magyar kormány és a szerb kormány között, beszéljünk a temetéséről olyan értelemben, hogy itt elhangoztak erre utaló erős mondatok mindkét kormányfő részéről. Mindkettőjüktől idéznék egy-egy mondatot. Vučić szerb elnök azt mondta, idézem, Pásztor Istvánról mindig a megbékélésen dolgozott, mindig védte a magyar, de a szerb érdekeket is, és kompromisszum késznek is mutatkozott, mert tudta, hogy megegyezés nélkül nincs előrelépés. Orbán Viktor pedig azt mondta, ezt nem szó szerint idézem, de a lényeg ez, hogy összebékítette a szerbeket és a magyarokat Pásztor István, és hogy kihúzták a legerősebb tartógerendát a magyarok és a szerbek együtt rakott épületéből, ez már szó szerint idézett, és ez ugye Pásztor István volt az ő meglátása szerint az a tartógerenda. Mit gondolsz ezekről a mondatokról?
Csak ugyanazt szokás hangsúlyozni mostanában, többi napokban. Ugye azok részéről, akik megemlékeznek Pásztor Istvánnak a politikusi működéséről, hogy jelentős szerepe volt ebben a történelminek nevezett szerb-magyar megbékélésben. Ugye ez azért egy bonyolult ügy. Ugye csak ugyan abban az időben, amikor Pásztor István átvette ugye a VMS vezetését, akkor teljesen mások voltak még az etnikum közti viszonyok Szerbiában, mint manapság. 2003 és 2007-8 között lejátszódott egy elég súlyos kisebbség ellen és erőszak hullám az országban. Ugye abban az időben ugye az autonómia, a magyar autonómia, habár már fönnállt, de még sokkal gyöngébbek voltak a jogosítványai, közvetlen választás, megválasztás nem volt. Tehát egy csomó mindent igazából föl lehet sorolni ezen a téren, és csak ugyan, ugye ki az 2010-es évek elejére, meg ehhez képest mi történik, a szerb és a magyar államelnök közösen koszorúzik, ugye a 44-es magyar áldozatoknak állított emlékműnél, bocsánatkérések, akadémiai vegyes bizottságot állítanak föl, amiben földolgozzák a múltnak a ugye, kölcsönös népírtásait. Olyasmikről lehet már beszélni nyilvánosságban, meg megemlékezni, amiről korábban nem nagyon lehetett. Tehát ennek csomó szimbolikus eredménye volt, de ugye az, hogy ide eljutottunk, és az erőszak hullám is lecseng, ugye a kisebbség ellenes erőszak hullám. Na de ugye az, hogy ide eljutottunk, annak valójában egyel komplikáltabbak az előföltételei, mint hogy csak azt mondjuk, hogy hát ezt a Pásztor István elintéztem, mert hogy nem. Tehát valójában ugye az erőszak hullám, a kisebbség ellenes erőszak hullám, az 2008-ra már lecsengett, ugye 2007-8, ezek az utolsó évei igazából, aminek nagyon egyszerű oka van. Ugye akik ezt az erőszak hullámot csinálták, azok a fiatalok voltak, szerb fiatalok, nagy részük egyébként menekült Boszniából, Koszovóból, meg Horvátországból a háború előtt, akik ugye a háború idején nőttek föl, és aztán ugye a 2000-es években váltak kamaszokká, fiatal fölnőttekké. Ez egy traumatizált generáció volt, akik a háború hatása miatt rettenetesen nacionalisták voltak. És ugye nyilván ez az, ami generálta ezt az etnikum közti feszültséget és erőszakot. Na de ugye 2008-9-re ez a generáció egy kicsit megöregszik. Nem az utcán van már, és igazából a verekedések, az erőszak az ez miatt kezd el első körben lecsengeni. Amit a pásztorék viszont ott 2010 után elkezdenek támogatni, az viszont inkább a politika szintjén való közeledést volt hivatott elősegíteni. Tehát ugye a társadalmi szinten az etnikum közi feszültségek eddigre már igazából, mondom, hogy egyszerű generációs okoknál fogva, ugye már eleve javultak. Ugye, amit a pásztor segíteni tudott, az az, hogy a szerb és a magyar állampártoknak a vezetői közötti közeledés létrejön, és hát csak ugyanúgy ez a Vucic-Orbán szövetség, ez mára már kifejezetten erősnek mondható. Ez persze visszahatott egyébként, tehát ez tovább segítette az etnikum közé viszonyoknak a normalizálását, tehát az, hogy az Orbán manapság egy rendkívül népszerű ember Szerbiában, ez ugye nyilván ugye a vajdasági magyarokkal szembeni attitűdöknek is segít. De ezek az attitűdök már eleve javuló félben voltak addig, amire a pásztor neki fogott volna ennek a politikai projektnek. Szóval én azt mondanám, hogy csak ugyan voltak neki eredményei, de ezek inkább a politika, a pártpolitikának a szintjén való közeledésről szóltak, mintsem ugye a társadalmi szintről. Egyébként pont ebből a szempontból érdekes megnézni azt, hogy az a terület, ahol megint csak ez a történelmének nevezett megbékélés ugye létrejött volna, tehát ugye a múlthoz való viszony terén. Tehát ugye azon túlmenően, hogy az akadémiai vegyes bizottságot létrehozták volna, és bizonyos kutatások történtek ugye a 44-es vérengzések föltárására, hát ettől függetlenül a szerb társadalomban a múltnak ehhez a szegletéhez való viszony igazából nem változott meg. Tehát a 44-es vérengzésekkel kapcsolatban manapság is totális tudatlanság van, ami vonatkozik a jobb és bal oldalra egyaránt, és annak ellenére, hogy koszorúzni, meg egyebeket csinálni lehet, és mondom megint csak maguk az etnikum közi viszonyok, azok normalizáltak, ugye a legfőbb szimbolikus célja ennek a közeledésnek az igazából nem csorgott le a társadalomnak a szintjére, én úgy gondolom.
Visszatérve szűken Pásztor Istvánra és a pártjára, mi lesz szerinted a pártal a továbbiakban, és csak egy gyors info, ugye, hogy alig a halála után nyilván az élet ilyen, az élet megy tovább attól, hogy valaki meghal, a pártnak is menni kell tovább, gyorsan döntött a VMS-nek az elnöksége, és Pásztor István fiát, Pásztor Bálintot bízták meg azzal, hogy idéglenesen vigye tovább a következő közgyűlésig a párt vezetését. De most azt fontos szerintem hozzátenni, hogy ő egyébként is a VMS alelnöke volt, tehát nem a semmiből húzták elő, hanem ő ott mozgott eddig is a párt vezetésében. És csak egy érdekes adat, hogy ő 2007 óta egyébként, bármilyen fiatal is, most 41 néhány éves, és már 2007-ben parlamenti képviselő volt, és pont 2007 óta volt Pásztor István a VMS elnöke. Tehát ők eléggé együtt mozogtak, ha jól bogozom ki a szálakat. Mit gondolsz Pásztor Bálintról, mit gondolsz arról, hogy ő lehet-e hosszú távon a következő pártelnök, vagy most ez egy idéglenes dolog, mennyire családi vállalkozás a VMS, hogy ítéled meg az ő szerepét?
A VMS eddig egy erőteljesen családi vállalkozás volt, az biztos, tehát ugye Pásztor István mellett, ugye igen, valóban a fia, ugye az egyik fia prominens szerepet vállalt ebben a pártban, de Pásztor Istvánnak az élettársa is, ugye Lovasi Ildikó, mint egy szürke eminenciás szerepét látta el, hát a pletykák szerint kifejezetten nagy befolyása volt bizonyos döntésekre. Kérdés valóban, hogy most ezután mi lesz. Ugye hát nem túl sok transzparenciában működik ez a párt, úgyhogy igazából nincs hivatalos tájékoztatás arról, hogy Pásztor Bálint mellett egyébként vannak-e mások is a versenyben. Pletykák szerint egyébként vannak. Juhász Bálintnak a neve szokott fölmerülni, meg másoké, ami persze nem biztos, hogy igaz, ezekben igazából nem lehet belelátni. Az is egy kérdője, hogy Pásztor Bálintól igazából mit lehet elvárni, vagy lehet-e elvárni másmilyen politizálást. Én igazából nem hiszem. A VMS benne van egy ma már igazából kényszerházasságnak tűnő, nagyon szoros szövetségben haladó párttal, nem tudnak tőlük szabadulni. Azt gondolom, hogy nekik az is egyre nehezebb kihívás, hogy a saját választó polgáraiknak igazolják azt, hogy érdemes rájuk szavazni, ők egy autonóm politikai szereplő, mert ugye ebből a koalíciós megállapodásból adódóan ugye nagyon sokan, még önkormányzati szinten is egyébként úgy, hogy a választópolgárok azt látják, hogy ha a VMS így is úgyis összeáll a haladó párttal, akkor nem érdemes rájuk szavazni, mert hogy ugyanoda megy a szavazat. A VMS-nek egyre nehezebb megmutatni azt, hogy egy autonóm szereplő. Pásztor Bálint szerintem ezt a politikát fogja továbbvinni, ha ő lesz a VMS vezetője, de igazából akárki is lenne, lesz a VMS következő vezetője, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ebből a keretből ki tudjon lépni.
De szerinted Pásztor István tudatosan készült arra, hogy előbb-utóbb, lehet, hogy nem a halálára, de a nyugdíjára mondjuk, hogy még, ahogy Orbán Viktor fogalmazott a temetésé, még 10-12 évig gondolta, hogy együtt dolgoznak, tehát, hogy mondjuk majd 12 év múlva a fiára úgymond hagyja a pártot. Szerinted Pásztor Istvánnak az volt a reménye, hogy előbb-utóbb a fia fogja átvenni a pártot? Hallottál tőle valaha egy ilyen mondatot, vagy egy utalást, vagy ez, vagy egyszerűen a fia is szereti a politikát, és természetes, hogy egy pártban politizálnak, de hogy mondjam, nem láttál soha erre utaló jelet, hogy úgy néz a fiára az apa, hogy egyszer majd ő veszi át a helyét?
Ugye még ami a halált illeti, amit az előbb mondta, az biztos, hogy Pásztor István a halálra nem készült, hogy akármennyire is furcsán hangzik ez. Hát ugye nem olyan rég volt a VMS tisztújítása. És akkor Pásztor István indult és győzött. Nyilván akkor is már tudta, és hát már pegykák is voltak ebben az időben arról, hogy az egészségügyi állapota az nem a legjobb, de hát úgy tűnik, hogy bizakodó volt, és ismét indult a pártvezetői székért. Ami pedig a fiát illeti, hát nehéz ezt megítélni, hogy neki szánta a pártnak a vezetését, nyilván jobban örül, jobb volna neki, hogyha ő veszi át, mint hogyha más, de hát ezt így lehetetlen ezt így megmondani.
Tehát nyilvánosan nem beszélt erről, nincs ilyen beszédemléket Pásztor Istvántól, hogy oké. Azt tudjuk kb., hogy mikor lesz a következő közgyűlés, és ez azért fontos szerintem, mert ugye decemberben előrehozott választások lesznek Szerbiában, igen. És hát egy pártnak azért gondolom nem árt, ha van egy biztos elnöke, meg egy programja, meg valami, amivel keresi a választói támogatást, még akkor is, hogyha egy etnikai pártról van szó, amihez alapvetően a nemzetiségi kötődés is meghatározó nyilván, de hát gondolom, hogy úgy jobb belemenni egy kampányba, kérdezem, hogy ez így van-e. Szerinted lesz-e addig új elnök, vagy akkor Pásztor Bálint vezeti most bele a kampányba a pártot? Erről tudsz-e már valamit, látsz-e valamit?
Úgy tűnik, hogy nem lesz közgyűlés a választások előtt, és ugye Pásztor Bálint kvázi ideiglenes elnökként fogja vinni ezt a választást, de hogy hát egyébként is, tehát hogy egyébként is ugye nyilván ő az egyik favorit, az egyik befutónak hit ugye jelölt a pártelnöki székre, ugye a választók ismerik egyébként, és be tudják azonosítani, hogy ki ez az ember, meg hogy körülbelül tudják, hogy miket csinál.
Ha megnézzük a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségét, ott van Lovasi Ildikó, akire már hivatkoztál, hogy ő Pásztor István élettársa, és hogy talán nagyobb szerepe van annál, mint amit ő tisztsége szerint birtokolna. Őt esetleg el tudod képzelni, hogy elindul az elnöki pozícióért, vagy ez szerinted nincs benne az ő tervei között? Nyilván nehéz ezt tudom megmondani, erős, de elemzőként hogy látod?
Kétlem, mert a Lovasi Ildikó ugye a múltban viselt már egyébként hivatalos pozíciókat, és ő rettenetes egyébként tűz alatt állt a VMS-szel szemben álló média részéről, egy eléggé elhasználódott politikusi karakter ebből a szempontból. Én nem hiszem, hogy vele túlzottan sikeresen tudna politizálni, és egyébként a Lovasnak amúgy is ez a kényelmes. Ő egy háttérből irányító karakter, nem gondolnám megfelelőnek arra, hogy az előtérben legyen tolva.
Oké, köszönöm. Akkor ennyit a személyekről, és akkor a választásról egy gondolat. Tehát decemberben előrehozott választás. Először is egy gondolatban kérlek, magyarázd el a hallgatóinknak, hogy miért van előrehozott választás, és hogy ez mit jelent pontosan. Tehát itt az a parlamenti választás, önkormányzati választás, minden egyben, kiről fognak dönteni a szerbiai lakosok, köztük a vajdasági magyarok?
Szerbiában elég gyakran vannak parlamenti választások, gyakrabban, mint 4 évenként. A magyarországi rádió hallgató talán ezt akkor tudja, azzal tudja jól megérteni, hogyha összehasonlítja körülbelül ezzel a nemzeti konzultációkkal, amik Magyarországon lenni szoktak. Ennek igazából az a szerepe, hogy ugye a hatalmi párt időről időre nyilvánosan megerősítse a befolyását. Ezeket a választásokat a haladó párt mindig megnyeri, jelentős részt azért, mert a politikai rendszer torz, nem egyenlőek az indulási feltételek, rendkívül egyenlőtlen a médiatér, és a többi, az erőforrás egyenlőtlensége, stb. Tehát ugye ezek nyilván ismerős feltételek. A haladó pártnak az ellenzéke is rettenetesen gyönge és fragmentált, és a haladó párt többé-kevésbé azt csinálja, hogy amikor megfelelő időpont van, amikor az ellenfeleit elég alacsonyra mérik, és amikor van valamilyen apropó, valamilyen politikai esemény, ami apropó tud nekik szolgáltatni arra, hogy egy ilyen előrehozott választást bejelentsenek, akkor bejelentik. Ennél mélyebb összefüggés szerintem nincs, de hogy ugye valóban, ugye most megszületett a döntés, hogy az év végén lesz egy előrehozott választás, és hát valószínű, hogy az állampárt ezúttal is győzni fog. Az ellenzéken belül voltak mozgások, most két nagyobb blokk látszik kiformálódni, egy baloldali, meg egy jobboldali, nemzeti, vagy magát nemzetinek nevező, de hát ezek nem komoly kihívója a rendszernek.
És az önkormányzati vonatkozás, tehát lesz önkormányzati választás is, ha jól értem, nem csak parlamenti. Igen. Itt mire számítasz szerinted most nagy általánosságban, aztán ígérem a hallgatóknak, majd a választások körül még beszélünk decemberben. Tehát azok a polgármesteri helyek, ahol most magyar nemzetiségűek a vezetők, ők szerinted meg tudják őrizni a pozíciójukat, vagy van, ahol nagyon billeget már az előző választáson is az ő megválasztásuk. Milyen alkuk lehetnek a VMS és a Szerb Haladó Párt között, segít-e a kormánypárt mondjuk egy-egy magyar polgármesternek maradni, vagy hogy látod ezeket?
Hát ugye megint csak ez egy utóvétharc, tehát hogy a magyar polgármesterből több nem igazán tud lenni, az a kérdés, hogy mennyire lehet lelassítani annak a folyamatát, hogy ugye még kevesebb legyen. Vannak városok, amik most már úgy néz ki, hogy tartósan elvesztek, ilyen például Szabadka, ahol nehéz elképzelni, hogy valaha a jövőben magyar polgármester legyen. De hogy önkormányzati szinten inkább az a fő probléma, megint csak, hogy a VMS képes lesz saját magát autonóm szereplőként föltüntetni. Ugye megint csak, hogy ez a nagyon szoros szövetségi viszony miatt, ugye a helyben ugye a magyarok egyre kevésbé látják azt, hogy a VMS autonóm szereplő lenne, és ezért érdemes lenne rászavazni, és nem rögtön a haladó pártra. Ez látszik olyan községekben, mint például a Magyar Kanizsa, de máshol is igazából, ahol ugye látjuk azt, hogy a magyaroknak egy jelentős része igazából átszavaz a haladó pártra, és ez egyre inkább így van. Rövid távon ez a veszély fenyeget leginkább. És ez fenyeget abból a szempontból is, hogy fognak-e tudni maradni VMS-es polgármesterek, vagy sem, vagy hogy hány, meglátjuk.
Az egy utolsó kérdés, és ez inkább a parlamenti választásra. Az biztos szerinted, hogy a VMS egyedül indul? Tehát Pásztor István a megválasztása után, mármint a legutóbbi pártelnöki választásokor mondott sajtótájékoztatós nyilvános beszédében ezt abszolút leszögezte, hogy ez az út továbbra is. Ebben szerinted lehet változás az ő halálával, vagy ez egy annyira fix gondolat, és olyan rövid idő telt el az előző választás, meg az ő ez előző megválasztása között, hogy ebben most nem lesz még változás?
Hát ugye a haladó párt az utóbbi években annak érdekében, hogy ugye az ellenzékét még inkább fragmentálja, ugye mindenféle leszállította például a parlamentihez való bejutási küszöböt, és a kisebbségi pártokra szabva mindenféle kedvezményeket tett, amikkel ugye megkönnyítette a parlamentbe való bejutást. Ugye a VMS-nek ezért igazából nem szükséges az, hogy a haladó párttal koalícióban induljon a választáson, még mindig van rá esély bőven arra, hogy parlamenti helyeket szerezzen ugye a köztársasági parlamentben egyéni indulásra, és ez valószínűleg még egy darabig így is lesz, ezeknek a parlamenti helyeknek a száma csökkenni fog, de most már tényleg annyira meg van könnyítve a bejutás, hogy a VMS a belátható időn belül megteheti azt, hogy önállóan induljon a parlamenti választásokon. Az önkormányzat az más tészta, ugye, de a parlamentben még megy.
És a beszélgetésünk utolsó nagy témája az, úgy lehetne ezt egy szóban mondani, hogy táblák, ugye? Mert több ilyen táblás kérdésem lenne hozzá. Hát az egyik beszéltünk itt pár hónappal ezelőtt a Szabadka határában megjelenő piros-fehér-zöld Szabadka feliratról, ami nagyon meglepő volt számomra. Akkor beszéltünk róla, hogy megrongálják, nem rongálják meg, végül megrongálták, aztán azóta felújították. Mit gondolsz ennek a táblának a megrongálásáról? Ez egy etnikai villongás, vagy dorbizoló fiatalok kukarúdosás helyett a táblát rúgták szét, vagy van emögött etnikai cselekedet, mennyire rázta ez meg ott a vajdasági magyarokat, vagy mennyire igényelték ezt a szerb nacionalisták? Szóval mit gondolsz erről, és mit tudsz erről a Szabadka felirat rongálás és helyreállításról?
Nyilván van a történetnek egy etnikai szála, mert ott egymás mellett két tábla van, van egy piros-fehér-zöldes Szabadka, és egy piros-kék-fehéres Szubotica felirat, és természetesen csak a magyart rongálták meg. Amikor ezt megrongálták, akkor ugyanazon az estén viszont egy másik, nevezzük akkor gyűlöletbűncselekményt is elkövetett, valószínűleg ugyanez a társaság, ha már ugye a rendőrség nem derítette még föl az ügyet. Ez a másik, ez az volt, hogy Pásztor Bálint nevén, ugye ez a Pásztor István fiának a nevén gúnyolódva azt egy szélsőséges nacionalista szerb énekes nevével komponálták össze, Bajan Malik ninjájéval, és azt firkálták több helyen a városban, hogy Bálint kicsi ninja, talán vagy valami ilyesmi. Ami ugye annak szóló ironizálás volt, hogy ugye ezt a szélsőjobboldali énekest ugye a szabadkai önkormányzat elhozza Szabadkára, főtéren koncertezni, meg egyébként is ugye a Vucsinyékkal való kokettálás, vagy ugye a szövetségi viszonynak szól. Na most ez azt sejteti, hogy ugye a magyar föliratnak a megrongálása, hogyha csak ugyanehhez a társasághoz fűződik, akkor az azt jelenti, hogy ez nem egy régi vágású, etnikai, és mondjam, ilyen gyűlöletkeltő bűncselekmény volt, mint amihez mondjuk a 2000-es évekből szokhattunk, hanem ez inkább a magyaroknak, mint a Vucic szövetségeseinek szól. Tehát, hogy úgy tűnik ismét az eseményekből, amiket a rendőrség megint csak ugye nem göngyölített még föl, de úgy tűnik, hogy ezek a rongálók, ezek ellenzéki rongálók voltak, egyébként Pásztor István maga is erre utalt az akkor megjelent posztjában, és akik ugye a VMS-ben mit látnak? Megint csak nem a magyarokat látják a VMS-ben, hanem ugye a Vucic pártjának sok-sok szatellitje közül az egyiket. Tehát, hogy ez nem egy sima ilyen kisebbség ellenes akció volt, hanem inkább egy ilyen ellenzéki akció, úgymond, de hogy megint csak ugye erről sem tudunk biztosat mondani, mert sajnos a rendőrség nem végzi a munkáját, nem tudjuk, hogy kik voltak az elkövetők, de a rendelkezésre álló információk alapján ez a benyomás.
És akkor van egy másik tábla Szabadkán, ami egy városrészben, tőle tudom, hogy a Kertvárosban került felállításra, ami viszont egy ilyen összfelirat, tehát se nem szerbül van, se nem magyarul van, hanem mindenféle betűk vannak benne, van benne ciril betű, van benne latin betű, és van benne egy magyar A betű is, tehát ez egy ilyen össztábla lenne, ami tulajdonképpen szerinted mit akar kifejezni, mit tudsz ennek a születéséről, és aztán ezt is megrongálták, és hogy ennek a történetéről mit tudsz, és hát pont ezt az A betűt törték szét belőle, ami az egyetlen magyar betű volt. Szóval igen, hát ennek mi tudsz erről?
Igen, ez a kiírás kvázi Szabadka multikulturális karakterét volt hivatott megjeleníteni, azt, hogy Nini, itt van Szabadkának ez a város része, aminek teljesen magyar neve van, de szerb nyelven is ugye így használják, nincs rá külön szerb kifejezés, és akkor igen, ilyen vegyesen ciril, latin, és itt magyar ugye ékezetes betűkkel is volt kiírva ez a Kertváros, és valóban ugye az átleverték. Na most nekem úgy tűnt, hogy egyébként a lakosság részéről, legalábbis ellentmondásos fogadtatásban részesült ez a tábla. Magyarok egy része gúnyolódásnak élte meg, a szerbek egy része ünnepelte, mint sokszínűségi kiáltvány, másoknak megint csak nem tetszett, mert vannak, akik még manapság is azért rendkívül érzékenyek azért az ilyen magyar jellegű dolgoknak a nyilvános reprezentálását, de hogy nem élt sokáig valóban a dolog, mert az A betűt leverték, tehát ezt az a része a szabadkai lakosságnak, aki érzékeny az ékezetekre, az elég gyorsan elintézte a dolgot, de ezen kívül én azt gondolom, hogy ennek olyan rettenetesen nagy hírértéke nincs.
Egy adalék a táblák között, és akkor az utolsó táblás kérdésem is ez lesz a beszélgetésünk vége, mert elfogyni látszik a műsoridőnk is. Kimeríthetetlen a vajdasági közélet. Az pedig az, hogy én ezt a Szeged és környékéről író, de a határon túlra mindig figyelő portálon olvastam a saját anyagukként, hogy az elmúlt időszakban egyre több latin tábla tűnik el a vajdasági közutakról, és ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a magyar nyelvű táblák tűnnek el, és helyette cirilbetűs kiírással kerülnek ki sokszor a szinte teljesen magyar lakosságú település nevek is. Ezek útjelző táblák, tehát a jobbra Ada, balra Magyar Kanizsa, erre van Szabadka, stb. Tehát egyébként engem például ez mondjuk nekem is megnehezíteni a tájékozódásomat, amikor arra autózok, de ez egy teljesen szubjektív szempont. Szóval, hogy te mit tudsz erről, hogy itt emögött mennyire tudatosság van, ez nekem nem illik bele abba a képbe, amiről most is beszéltünk, meg az előző interjúnkban is, a szerb-magyar barátságba, gesztusokba, hogy szedik le ezeket a táblákat, miért fáj valakinek, hogyha ki van írva magyarul is, hogy merre kell menni Adára.
Én nem hiszem, hogy ezek szándékosak lennének, tehát hogy itt pláne, hogy ahol ezek a táblákat lecserélik, ezek magyar többségű községekben vannak, szóval, hogy valószínűleg egy tévedésekről van szó, megrendelik a táblákat valami központból, és aztán így jön ki, így teszik ki, de hogy aztán a VMS ezeket, meg ugye a helyi önkormányzatok részéről ezt jelezni szokták, és aztán nyilván kijavítják a hibát. Én nem gondolnám, hogy szándék lenne az állam részéről, hát annál is inkább, mert ugye megint csak, tehát ugye a magyarok a az aktuális, ebben az aktuális helyzetből, ugye Vucsitjék részéről egy token igazából. Szóval nem, nincs magyar ellenes izgatás a politikai elit részéről, ennek értelme se lenne most, és épp ezért az ilyen tábla ügyekben is én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt valami szándékosságról lenne szó.